jövő hétvége előtt a parlament elé kerülhet az első törvénymódosítási javaslat a devizahitelesek érdekében. Több mint 2000 embert bocsát el a román államvasutak. Az IMF elképzelése szerint a céget privatizálhatják. Sosem volt még ennyire kedvező a diákhitel kamata, így az adósok több ezer forintot spórolnak havonta. A híradót látják, jó napot kívánok! A Fidesz arra kéri a kormányt, hogy a rendkívüli parlamenti ülésszak vége, vagyis még a jövő hétvége előtt terjessze az országgyűlés elé javaslatát a devizahitelesek érdekében. Rogán Antal frakcióvezető napirend előtt azt mondta, első lépésként arra kell jogi megoldást kidolgozni, hogy akikkel szemben tisztességtelenül jártak el a bankok, azok visszakapják pénzüket. A második intézkedés pedig a devizahitelek végleges kivezetésére vonatkozhat majd.
Határozott és erős lépéseket kell tennünk.
A kormány még a rendkívüli parlamenti ülés vége előtt, vagyis néhány napon belül terjessze be az első törvénymódosítási javaslatát a devizahitelekről. Ezt kérte Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, első lépésként azt kellene megoldani, hogy a devizahitelesek pereskedés nélkül visszakaphassák a nekik járó pénzüket.
Hogy a kormány dolgozza ki azt a jogi megoldást, ami ahhoz szükséges, hogy ahol tisztességtelenül jártak el a devizahitelesekkel szemben, minden pénz, amit tisztességtelenül vettek el tőlük, azt egyébként visszakaphassák.
A Fidesz frakció vezetője hozzátette, a második körben történhet meg a devizahitelek végleges kivezetése, amellyel együtt megszűnik az adósoknak az árfolyam kockázat.
Igenis diktátumot kell kényszeríteni a bankrendszerre, nem tárgyalgatni kell vele.
Zékárpád Dániel, a Jobbik frakció vezető helyettese sürgette a kormányt, hogy már a nyáron szülessen megoldás a devizahitelekkel kapcsolatban.
Nem ragaszkodnánk ahhoz, hogy jövő héten innen mindenki nyaralni menjen, mi sem szeretnénk. Dolgozzuk végig a nyarat, ha kell, de a hitelkárosultak nem érnek rá sem őszig.
A kormány nem fog szabadságra menni.
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta, a kormány nyáron is két hetente ülésezik, a devizahitelesek ügye pedig már a héten napi rendre kerül.
A most szerdai ülésén már tárgyalni fogja a kúria döntéséből eredő és adódó feladatokat.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezésnél. Ezt egy hete mondta ki a kúria. A testület szerint például nem volt tisztességes az árfolyamrés alkalmazása, és a legtöbb esetben a bankok a szerződéseket is tisztességtelenül módosították egyoldalúan. A kúria szerint most a parlamenten a sor, hogy törvényeket hozzon. Ezek rögzítik majd, hogy kiknek és mennyi pénz jár vissza a bankoktól.
Várhatóan kora este szavaz a parlament a paksi hitelszerződésről. A dokumentum szerint a paksi atomerőmű bővítéséhez Oroszország 10 milliárd eurót, vagyis csaknem 3000 milliárd forint hitelt biztosít Magyarországnak. A nemzetgazdasági miniszter korábban azt mondta, a hitelt a piacinál kedvezőbb feltételekkel kapja az ország. Varga Mihály hozzátette, az erőmű a bővítés után is a magyar állami marad, így az előállított áram áráról is Magyarország dönt. A miniszter hangsúlyozta, a beruházás 40%-át magyar vállalatok végzik majd, ami 10 000 új munkahelyet teremt, az államkasszát pedig mintegy 300 milliárd forinttal gazdagítja. A paksi 5-ös blokk várhatóan 2024-re, a 6-os blokk pedig másfél évvel később készül el. Az ellenzéki pártok a Jobbik kivételével jelezték, hogy nem fogják megszavazni a törvényjavaslatot. Több mint 2000 alkalmazottat bocsát el a következő időszakban a román államvasutak teherszállító részlege, jelentette be a közlekedési miniszter. A román tárcavezető szerint ellenkező esetben augusztustól már nem tudnak fizetést adni a vállalat többi alkalmazottjának, mert elfogy a béralap. A román állami vasúttársaság teherszállító részlege már évek óta veszteséges, ezért a Nemzetközi Valuta Alap a vállalat privatizációját kérte Romániától. Több elemző szerint az IMF elképzelése nem szolgálja a romániai érdekeit.
Több százan vonultak utcára tavaly júliusban, amikor tárgyalásokra érkezett Bukarestbe Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója. A román vasútvállalat alkalmazottai az IMF távozását kérték. A Nemzetközi Pénzintézet ugyanis a Romániával kötött hitelszerződés feltételeként kérte a vállalat privatizációját, ami tömeges elbocsátásokhoz vezet. 1996 óta a román állam követi az IMF utasításait, és nézzék, hova jutottunk. Elbukott privatizációk, szinte nem is létező román ipar, munkanélküliség. Az IMF a román és más szegény népek hóhérja. Hagyják békén Romániát, hogy legalább a vasútvállalat maradjon az államé. mondta akkor egyik alkalmazott. A most elbocsátás előtt álló több mint 2000 dolgozó munkaviszonyának megszüntetéséről már tavaly novemberben döntés született, ám február helyett csak most hajtják végre a leépítést. Mircsák Kossia gazdasági szakértő szerint a privatizáció nem jelentene megoldást a vállalat helyzetére, mert tovább folytatódnának az elbocsátások, ráadásul egy értékes vállalat idegen kézre kerülne. Én nem támogatom a privatizáció ötletét. Persze a román állam jelenleg nem vezeti túl jól a vállalatot, de ez megváltozhat. A privatizációt elsősorban az IMF akarja, de sem piaci, sem geopolitikai szempontból nem jó ötlet. Az ország szomszédságában, Ukrajnában feszült a helyzet. Sosem tudhatjuk, mikor lesz stratégiai fontossága a vasúti szállításnak. Ezért kellene állami kézben maradnia, véli az elemző. A román állam egy stratégiai befektetőnek adná el a vállalat többségi részvénycsomagját. Tavaly meghiúsult a magánosítás, mert a meghirdetett tender nyertese a megszabott határidő lejártáig nem fizette ki a szerződésben megállapított 202 millió eurós vételárat. Románia tavaly szeptemberben kötött újabb két éves futamidejű elővigyázatossági típusú hitelszerződést az IMF-fel, amelynek értéke 4 milliárd euró.
Történelmi mélypontra csökken a diákhitel kamata. Július 1-től évvégéig a szabad felhasználású diákhitel 1 kamata 6,5%-ról 5,75%-ra, a diákhitel 2-é pedig 7,75%-ról 7%-ra csökken. 13 éves fennállása óta a legkedvezőbb feltételekkel vehető igénybe a szabad felhasználású hitelforma, ami azoknak is jó hír, akik már felvették a hitelt, de még nem törlesztenek, mert ha a tendencia folytatódik, akkor a kamat tovább csökkenhet.
Orbán György vadgazdamérnöknek tanult, a tandíjat diákhitelből finanszírozta. Most már a részleteket törleszti.
Fizetem, most jelenleg mondjuk pont gyorsan vagyok a kisfiammal, úgyhogy most pont ilyen megálltam egy időre, ilyen kaptam ilyen állami kamattámogatást.
Bábel Mónika szociálpedagógus lesz, fél év múlva államvizsgázik. Család és munka mellett költségtérítéses képzésen végzi a főiskolát.
Anyagi lehetőségeink nem engedték volna meg, hogy ezt a főiskolát el tudjam végezni. Ebben nagy segítségemre volt a diákhitel, és remélem, hogy sikeresen vissza tudom fizetni az összeget, mint ahogyan a képzést is el tudtam végezni.
Diákhitelt 2001 óta lehet igényelni. Az induláskor több mint 60 ezren éltek a lehetőséggel. Számuk egy év alatt csak nem megduplázódott. 2003-ban már a 150 ezret, 2005-ben pedig a 200 ezret is meghaladta a diákhitelesek száma. A Diákhitelközpont indulásától tavaly évvégéig csak nem 350 ezer hallgatónak folyósított hitelt. A kölcsönnek 2004-ben volt a legmagasabb a kamata, 11,95%-os, és csak 2011-től lett egyszámjegyű. Idén egyebek mellett a jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése miatt a kamat történelmi mélypontra 5,75%-ra mérséklődött. Leginkább azok járnak jól, akik régóta törlesztik a részleteket.
A többieknek egy jó hír, hogy arra számíthatnak, hogyha ez a tendencia továbbra is megmarad, akkor a későbbiek folyamán ilyen kamat mellett törlesztenek. Akik meg már törlesztő szakban vannak, azoknak kifejezetten, hogy mondjam, pénztárca barát, hiszen pár ezer forinttal havonta kevesebbet kell majd törleszteniük.
A diákhitelt igénylők száma a válság idején is folyamatosan emelkedett, a nem fizetők aránya pedig a 3%-ot sem éri el.
Megnyitottak az Erzsébet táborok, Zánka, Fonyódliget és Balatonberény a három helyszín, ahol augusztus végéig mintegy 55 ezer rászoruló gyerek vakációzhat egy hetet az idén. A három éve elindult program a szakemberek szerint évről évre népszerűbb, eddig csak nem 80 ezeren vettek részt a nyári táborokban.
Főként Szabolcs megyéből érkeztek az Erzsébet tábor Fonyódligeti állomására a gyerekek. Az egy hét alatt a foci lesz a központban.
Szorgalmasak voltunk, türelmesek, fociztunk, ameddig kellett, amit mondott a tanár, és hát azt csináltuk, amit ő mondott, és ezt kiérdemeltük.
Országszerte három balatonparti helyszínen fogadják a gyerekeket. Itt a Fonyódligeti üdülőben, Balatonberényben és Zánkán. Az egyhetes turnusok alatt önkéntesek gondoskodnak a fiatalok szórakozásáról.
Miután kinőttem a táborozó korosztályt, úgy döntöttem, hogy részt veszek a háttérmunkákban, és ezért jelentkeztem az Erzsébet tábornál segítőnek, föl is vettek, és ez a második évem, hogy nekik dolgozom.
Nagyon várom már a strandolást, az éjszakai túrát, a számháborút és a pontgyűjtést.
A forgás lányok augusztusban mehetnek a táborba. Nekik ez lesz az első üdülésük a Balatonparton.
A Szent László plébániára járunk, és ott szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és három a kislányom van, és ebből úgy gondoltam, hogy kettő még úgysem volt Balatonon, és hogy elfogadtuk ezt a invitálást.
Harmadik éve rendezik meg az Erzsébet tábort, amely főként mély szegénységben élő gyerekeknek teszi lehetővé, hogy eljussanak a Balatonhoz. A programot az Erzsébet utalványokból befolyó bevételekből finanszírozzák. Az elmúlt években több mint 80 ezer gyerek nyaralhatott ezekben a táborokban, ami a szüleiknek jelképes összegbe került.
Az Erzsébet program az egyben a szociális felelősségvállalásnak a programja is, hisz az Erzsébet utalványnak az eredményét az arra rászorulók szociális üdültetésére, nyaraltatására, táboroztatására fordítja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.
Idén júniustól augusztusig mintegy 55 ezeren váltják egymást a balatonparti Erzsébet táborokban.
Új körletet alakítanak ki Budapesten a Kozma utcai börtönben, hogy akár tényleges életfogytiglanra ítélt rabokat is el tudjanak helyezni. A legkorszerűbb technikai eszközökkel felszerelt új szárny évvégére készül el, addigra a szegedi csillagbörtönben várhatóan megtelik a legszigorúbb büntetéssel sújtott rabok körlete. 5 éve még csak 14, ma már 33 jogerősen tényleges életfogytiglanra ítélt rab van Magyarországon.
Szuperbiztos, a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő zárkákat alakítanak ki a Kozma utcai börtön több mint 100 éve épült jobb csillag körletében. A munka legnagyobb részét a rabok végzik, a berendezési tárgyak, például a zárkaajtók és az ágyak is a büntetés végrehajtás műhelyeiben készülnek. Az új körletben 55 akár tényleges életfogytiglanra ítélt rabot is őrizhetnek majd.
Már a tervezés során is arra különösen figyelmet fordítottunk, hogy a legmodernebb biztonságtechnikai rendszer legyen kiépítve, és technikai eszközök legyenek beépítve a körleten, mert lehetővé kell tenni a legszigorúbb kategória elhelyezését is ezen a körletrészen.
Az új, különleges biztonságú körletet évvégén adják át. Magyarországon a tényleges életfogytit tartó szabadságvesztés 1999-es bevezetése óta nagyjából 5 évente megduplázódik azoknak a száma, akiket a bíróság kizár a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Hogyha a tényleges életfogytiglanra ítéltek száma növekedik, az azt hiszem, hogy a lehető legnagyobb problémát okozza a BV számára, mert őket a legnehezebb kezelni.
Bár a tényleges életfogytit tartó börtön alkalmazása miatt a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság nemrég elmarasztalta Magyarországot, a kormány kitart e büntetési nem mellett.
Különleges zsolnai vázák láthatók mától egy hónapon át a Bálnában. Az Új Budapest galériában állították ki azt a két, csak nem egy méter magas Júlia vázát, amelyek nevüket alkotójukról Zsolnai Júliáról kapták. Az 1889-ben készült óriás vázákat nagyalakú pávák és virágerdőben bujkáló madarak díszítik aranykontúrozással. Páva Zsolt, Pécs polgármestere elmondta, az első váza még tavaly került Pécsre adományként. A műtárgy párja májusban 125 év után került vissza Magyarországra, és elsőként Budapesten látható.
A párjáról csak sejtéseink voltak, hogy hol lappanhat, és néhány év után kiderült, hogy valóban létezik ez a pár. Amerikában, Egyesült Államokban egy idős műgyűjtőnek a tulajdonában volt.
Elkezdődött az országos szúnyogirtás. Ezen a héten a fővárosban, valamint további 13 térségben lesz légi és földi permetezés, ha az idő is engedi. A következő hetekben országszerte 700 településen, összesen több mint 800 ezer hektárnyi területen végeznek irtást. A munkára 1,5 milliárd forintot biztosít a kormány.
Több száz liter permetezőszerrel töltötték fel a szúnyogirtáshoz használt repülőket délelőtt a Farkashegyi repülőtéren. Az átalakított gépekben az ülések helyén egy hatalmas tartály van.
Ez 10-14 ezer fordulatot csinál, és nagyon szépen elporlassza.
A szárnyak alatt pedig 6 szúrófej, ezekkel juttatják a permetező anyagot a levegőbe. A következő hetekben 700 településen összesen 820 ezer hektárnyi területen végeznek írtást az országban. És ahova kell, akár 6-szor is visszamennek.
Az akkor éppen a területen tartózkodó szúnyogokat tudjuk így elpusztítani. Ami külső területekről visszarepülnek, azok ismételten ott lesznek, ezért van szükség újabb kezelésekre. De a hatása az közvetlenül a gyérítés után fél-egy órával érezhető lesz.
Az enyhe tél, az elmúlt hónapokban esett sok csapadék és a hirtelen jött felmelegedés miatt az idén extrém mértékű szúnyoginvázió várható. A kormány ezért 1,5 milliárd forintot különített el szúnyogírtásra, a munkák összehangolását pedig, csak úgy, mint tavaly, az önkormányzatok helyett a katasztrófavédelemre bízta.
A szúnyoggyérítést elsősorban az esti órákban végzik a szakemberek, hiszen a szúnyogok ilyenkor aktívak, ilyenkor pedig a méhek pedig már visszatértek a kaptárba.
A permetezőszer az emberekre, a háziállatokra és a növényekre nem ártalmas. Így az írtás ideje alatt nincs szükség semmilyen óvintézkedésre.
Rendőri missziót indít Ukrajnában az Európai Unió, jelentették be Luxemburgban az uniós külügyminiszterek találkozóján. A várhatóan 2 évig tartó misszió kiképzéssel és tanácsadással fogja segíteni az ukrán nem katonai biztonsági szervek felkészültségét. Közben Kelet-Ukrajnában megtalálták annak az ukrán katonai helikopternek a roncsait, amely még szombaton zuhant le. A fedélzeten lévő 3 katona meghalt. Védelmi források szerint nem kizárt, hogy a helikoptert poroszbarát fegyveresek lőtték le, akik továbbra is elutasítják a Petro Poroshenko ukrán államfő által kihirdetett tűzszünetet. Elindult hajnalban a Fekete Madonna zarándok vonat Budapestről Lengyelországba. A 4 napos misszió első állomása Krakkó lesz, ahol a zarándokok ünnepi szentmisén vesznek részt, majd Csesztohovába utaznak, a magyar pálos szerzetesek által alapított Mária kegyhelyre. A zarándokút utolsó állomása Bem József szülővárosa Tarnov lesz.
Több százan érkeztek hajnalban a nyugati pályaudvarra a Fekete Madonna zarándok vonathoz.
Jaj, de nagyszerű!
A Budapestről induló vonattal minden évben lengyelországi zarándokúton vesznek részt a hívők. Legtöbben azért, hogy hitüket gyakorolják.
Vallás miatt katolikusok vagyunk, és a családunkért megyünk.
Lelküzességet szeretnénk gyakorolni.
Ez a zarándok kirándulásokat jelent mindenkinek, én nekem is.
Az útra az ország minden pontjáról jelentkeztek zarándokok. Néhány iskolából csoportosan érkeztek diákok is.
Gyönkről, Szárazdról és Szakályból érkeztünk. Fábontott iskola, már az egyik csapat Gyönkről jött, a másik Szakályból, és hát a szárazdiak Gyönkre járnak.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. A Fekete Madonna zarándokvonat Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek áldásával, valamint Román Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete és Soltész Miklós egyházügyi államtitkár ünnepélyes búcsúztatásával indult útnak.
Fontos a hívőknek is, hogy közösen az országért, a nemzetekért imádkozzanak sok-sok százan. Másrészt pedig miután Lengyelországban megy most ez a vonat, a hagyományos nagyon jó magyar-lengyel barátságot, amit ráadásul Csehszlovákban még inkább megélhetnek a magyarok, azt gondolom, hogy ez üzenet lehet.
A zarándokvonaton rádióstúdiót is kialakítottak a hívők számára, hogy útközben közösen imádkozhassanak. A misszió első állomása Krakkó lesz, ahol a hívők ünnepi szentmisén vehetnek részt a Mária templomban. A zarándoklat Csesztohovában folytatódik, majd az út Tarnovban, Bem József szülővárosában fejeződik be. A szervezők a lengyel-magyar barátságot is erősíteni kívánó zarándoklatot az egykori lengyel pápa oltalmába ajánlották.
Minden eddiginél többen vettek részt szombaton a Múzeumok éjszakája rendezvényein, jelentette be a kultúráért felelős államtitkár. Hoppá Péter azt mondta, a részvételről ugyan még pontos számok nincsenek, de az országszerte megtartott több mint 4000 programon minden valószínűség szerint új látogatottsági rekord született. A Múzeumok éjszakáját a fővárosban 12. vidéken 10. alkalommal rendezték meg. Nemzeti zarándoklat indult tegnap Budapestről a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulóján az alsó-ausztriai Strasshofba. Itt működött az az átmeneti tábor, ahová 15 000 magyar zsidót hurcoltak el tehervagonokba zsúfolva. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a zarándoklat fővédnöke beszédében úgy fogalmazott, a nemzeti egység fontos eleme, hogy szembenézzünk a történelmi múlttal, az elkövetett bűnökkel.
Közel 200 családtag, barát és néhány túlélő is részt vett a vasárnapi nemzeti zarándoklaton Strasshofban. A város vasúti rendezőpálya udvarára 1944. júniusában 5 vonat érkezett, amelyekben dél-magyarországi zsidó családok nyomorogtak 7 napon át. Az út során 400-an vesztették életüket.
Szolnokról kerültem Strasshofba az első szerelvénnyel, ami ide indult. Szerencsés voltam, mert ez a szerelvény Strasshofba jött, és a másik szerelvény, ami Szolnokról indult, az a gázkamrákba ment.
A pályaudvar melletti emlékhelyet a város alakította ki. 2011 óta harmadik ízben érkezett ide nemzeti zarándoklat, hogy a túlélők és családtagjaik elhelyezhessék koszorúikat és az emlékezés köveit a holokauszt emlékműnél.
A nemzeti egység fontos eleme, hogy szembenézzünk a történelmi múlttal, az elkövetett bűnökkel, és együtt emlékezzünk azokra az ártatlan emberekre, akiket vallási, faji okok miatt elpusztítottak, koncentrációs táborba zártak.
A megemlékezés után a zarándokok megkoszorúzták a helyi temetőben található tömegsírt, majd ellátogattak a helytörténeti múzeum holokauszt kiállítására.
Kollégánk Szőlősi Csák Gedeon Gergely halálával kapcsolatban a gyászoló család az alábbi nyilatkozatot tette közzé. Gergő halálát gyors lefolyású bakteriális fertőzés okozta, ezzel került kórházba. A kórházban lelkiismeretes és szakszerű ellátásban részesült. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ne a betegség győzedelmeskedjen. Azonban Gergő szervezete az orvosok minden igyekezete ellenére sem tudott felülkerekedni a betegségen. Mindenkit arra kérünk, hogy méltatlan találgatásokkal, feltételezésekkel ne súlyosbítsák senki bánatát. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben minden Gergőt szerető ember gyászát. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!